Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm Önöket, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A mai műsor első felében sportpszichológiai témákat fogunk említeni, általánosságban is például a szurkolói lélektanról fogunk beszélgetni, de konkretizáltabban a párizsi olimpia eseményeivel is foglalkozunk majd. Példának okáért egy kicsit arról a jelenségről is szó lesz, ami az algériaiak, hát sokat vitatott boxoló nőjét övezte, Iman Halifről van szó egészen pontosan, aki az ökölvívó világbajnokságon megbukott a nemi teszten az Y-kromoszómája miatt, azonban az olimpián elindulhatott, például Hámori Luca ellen is meccselt, és végül olimpiai bajnoki címet szerzett. Szóval erről az egész jelenségről az őt övező közösségi médiás, hát gyakorlatilag gyűlölet cunamiról is szó lesz, de még sok más kérdésről, ami sportpszichológia. Tartsanak velünk vendégünk, Zrubesz Zsófia, sportpszichológus, a műsor első felében.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
Na hát ugye szurkolói lélektan az eléggé megfejthetetlen, ugye hogyha tényleg sporteseményeket figyelünk, akkor te, ha jól tudom, tanultál külföldön is sokat, úgyhogy lehet, hogy tudsz külföldi példákat vagy mintákat is említeni, de szerinted a magyarokra hatványozottan igaz az, hogyha egy sportolónk sikeres, akkor az egekig magasztaljuk, hogyha pedig sikertelen, hogyha nem éri el az általa kívánt eredményt, akkor meg akár a földbe is tudjuk döngölni?
Én azért ezt erős túlzásnak mondanám, hogy ez hatványozat. Nyilván van egy mentalitásunk, amihez ez passzol, és amire ez igaz, de alapvetően azért ugyanezeket a tényezőket, meg ugyanezeket a jelenségeket külföldön is meg tudjuk találni.
Erről fogunk beszélgetni mélyebben is, viszont ugye nyilván az aktualitásunk, hogy nemrég ért véget a párizsi olimpia, összesen 19 érmet gyűjtöttünk. Az alapvetés, hogy az élsportolók egyre nagyobb tudományos háttérbázissal kell, hogy készüljenek. Gyakorlatilag egy olimpiai sportoló esetében az alapvetés, hogy sportpszichológussal is együtt dolgozik?
Én azt mondom, hogy az utóbbi évtizedben, vagy az utóbbi években már főleg ez egy teljesen elfogadott, és már azt mondom, hogy szükséges tényező, hogy valaki azért ne csak fizikálisan, hanem mentálisan is felkészüljön egy olyan eseményre, amire valószínűleg már kiskora óta készül.
Kicsit, hogyha be tudsz minket avatni a kulisszák mögé, akkor te milyen olimpiai sportolókkal dolgoztál, vagy dolgozol együtt egyébként?
Én az idei olimpián a magyar női vízilabda válogatottal dolgoztam együtt, akikre nagyon büszke vagyok a teljesítményük és a csapategység miatt, amit sikerült létrehozniuk. Ezen kívül különböző sportágokba dolgozom még, de ott még jelenleg az olimpia, az nincsen téren.
És mi a tapasztalatod? A sportolók abszolút érzik annak a szükségességét, hogy nem tudom, heti, havi rendszerességgel, vagy hogy milyen sűrűn szoktatok konzultálni, de hogy el kell menniük, és kicsit ki kell önteniük akár a lelküket, vagy beszélniük akár a motivációs gondjaikról, stb.
Igen, szerintem azért pár évvel ezelőtt nagyon jót tett a pszichológiának is, hogy néhány nagyobb nevű sportoló megemlítette, hogy ő ezzel már külön foglalkozik, és külön pszichológussal, sportpszichológussal készül, akár a világversenyekre, akár olimpiára, és ennek köszönhetően szerintem most már egyre inkább a köztudatban benne van, és a sportolók is elfogadják, és nyitottak arra, hogy különböző szakemberekkel, köztük pszichológusokkal is dolgozzanak itt a felkészülés során.
Még egy általánosabb kérdésem lenne, hogy egyébként egy sportpszichológus elsősorban a véleményed szerint miben különbözik egy úgymond általános pszichológustól? Nem is tudom, hogy létezik egy ilyen fogalom, de ahova tényleg az átlag emberek is eljárulnak.
Igen, szerintem nagyon fontos azt megemlíteni, hogy a sportpszichológiával, vagy a sportpszichológiában ugyanúgy foglalkozunk azért a hétköznapi dolgokkal, tehát hogy a sportolók nem szuperhősök, ahogy néha mi azért tekintünk rájuk, tehát ugyanolyan hétköznapi problémákkal küzdenek néhány esetben, és emellett pedig azért igenis arra a teljesítményfokozásra, vagy a pontos időzítésére készülünk még inkább a versenyeknél.
És egy foglalkozás, vagy egy konzultáció, mondjuk a női vízilabda válogatott tagjaival, az inkább csoportosan zajlik, vagy egyesével?
Itt azért csak mindent nem tudok elárulni. Uh-huh. Alapvetően azt mondanám, hogy csapatsportoknál és egyéni sportoknál is máshogyan készülünk egy-egy versenyre.
És mi szokott lenni a meglátásod szerint az a probléma kör, amit leginkább felszoktak vetni a sportolók? Ugye itt nagyon sok minden felmerül, hát én említettem a motivációs gondokat, talán itt is a kiégés ugyanúgy jelentkezhet. Hát, és akkor van egy óriási kimeríthetetlen témánk, amivel bele fogunk menni, és amivel talán vitatkozni is fogunk egy kicsit, ez a közösségi média hatása a sportolókra.
Igen, ezek teljesen most már általános témáknak számítanak. Nyilván a forma időzítése, mentális készségeknek a megtanulása, amiket ők majd tudnak használni a versenyeken, illetve akár egy önbizalmi téma is feljön, meg hát nyilván a hétköznapi életükből származó. Én amúgy nem feltétlen mondanám azt, hogy gondok, hanem olyan témák, amikről azért szeretnének beszélgetni.
Itt a Párizsi Olimpia pusztán szakmai szempontból neked mennyire volt egyébként érdekes, vagy mennyire láttál akár új jelenségeket?
Szerintem nagyon új jelenséget nem láttam. Nyilván Tokióhoz képest, ugye, amit itt már említettünk, hogy a szurkolói része nagyon megváltozott, hiszen ott nem voltak Igen. szurkolók, itt pedig már voltak. Erre is azért kellett szerintem készülni, bár lehet, hogy jobban kellett arra készülni még 2021-ben, hogy nem lesznek ott a szurkolók. Nyilván volt egy-kettő érdekesség, akár média szempontjából, akár pszichológiának a nézőpontjait nézve, de igen, voltak újdonságok egy-kettő dologban, de alapvetően azért szerintem annyit nem tud változni maga a sport, meg ezek a versenyek, hogy itt külön megemlíteném őket.
Na igen, szurkolói jelenlét, az hogyan hat a sportolókra? Gondolom, te is sportoltál, vagy mit sportoltál egyébként, bocsánat?
Elritmikus gimnasztikáztam, és röplabdáztam még egy kis levezetőnek ott a végén.
És szerintem azért mindenkit egy kicsit, bármilyen szintről is beszélünk, másként érint az, hogyha ott vannak a szurkolók, és mondjuk idegenben játszol, akkor inkább ellened szurkolnak, hogyha hazai pályán, akkor pedig érted, vagy a te sikeredért. Ez teljesen sportoló függő, nem? Hogy kit doppingol, kit kevésbé, vagy arra mit szoktak egyébként elmondani a sportok, vagy mi a meglátásod?
Igen, ez nagyon változó. Vannak akiket, én azt mondom, hogy általánosságba véve, és ezért a kutatások is ezt mutatják meg, az én személyes tapasztalatom is az, hogy alapvetően azért a sportolókat motiválja, hogyha a szurkolók ott vannak. Szerintem több nyilatkozatban is elhangzott ez, hogy lehetett hallani, és hogy mondjuk az utolsó 200 méteren, amikor még a szurkolókat hallod, az
ez nem kötelező körök a nyilatkozatok során?
Nem, tehát hogy ezeket meg szokták külön is említeni azért a sportolók, hogy elképesztően jó érzés. Beszélgettem is most azért külön belük ebben a témában, hogy ki az, aki egyáltalán hallja ezt. Tehát vannak olyan sportolók, ugye, akik amikor lemennek versenyezni, egyáltalán nem hallják azt, hogy ott van a közön, és vannak olyanok, akiket ez motivál, és ahogy te is mondtad, vannak olyanok, vagy lesznek olyanok, akiket pedig ez hátráltatni fog. Itt nyilván azért a sport, meg a sportági adottságokat is figyelembe kell venni, tehát lehet, hogy mondjuk a golfozók nem feltétlen örülnek annak, hogyha ott egy-egy ütés közben hangosan tapsviharra...
Hát vagy a vívók, ők mindig kiemelték, hogy nagy volt a hangzavar, és sokszor nem lehetett elindítani az asszót emiatt.
Igen, ott azért nagyon sokat változott szerintem az utóbbi években a szurkolásnak is a kultúrája, hiszen régen azért az volt jellemzőbb, hogy csendesebben, egy-egy pont után azért nyilván mindenki örült, meg szurkolt, de most, ahogy lehetett látni itt a Párizsi Olimpián, azt azért ki kell emelnem, hogy a franciák amúgy is jelentősen ezen a téren ott vannak a szeren, és nagyon jó szurkolók szoktak lenni, tehát elképesztő hangulatot tudnak csinálni. Nyilván ez néha már azért át tud esni a ló túloldalára, és nem feltétlen előnyös a sportolók számára, hiszen azért itt a koncentrációt is figyelembe kell venni, hogy oda kell tudni koncentrálni, és lehet, hogy egy-egy hangzavar, bármennyire is felkészült a sportoló, de mégis egy olimpiáról beszélünk, ahol nagy a nyomás, nagy a teher, ki tudja zökkenteni őket.
Hát igen, meg ugye utaltál rá, hogy van, aki egyáltalán nem is hallja a szurkolókat, és Kós Hubert mondta azt, ha jól emlékszem, hogy nem nézett rá az öt karikára, mert hogy az olyan lélektani nyomást helyezett volna rá, ami visszavetheti a teljesítményét. Szóval amúgy alapesetben egy sportolónak az javasolt, hogy éppen a koncentráció fenntartása érdekében próbálja minél inkább kizárni egy kicsit a külső körülményeket, nem vagy valamennyire azért átengedheti magát ennek a szurkolói ovációnak, vagy itt vannak-e főszabályok igazából?
Szerintem nagyon szabályok nincsenek, nyilván azért a foglalkozások során én azt mondom, hogy egyénileg kell a sportolókkal foglalkozni, tehát meg kell nézni, hogy kinek milyen alapvető készségei vannak, meg képességei a témában, és mi az, ami neki előnyös vagy hátrányos, de nyilván vannak olyan környezeti tényezők, meg külső tényezők, amiket szoktunk gyakorolni különböző nyilván technikákkal már itt, hogy ne befolyásolják őket már egy-egy versenyen.
Az jutott most hirtelen eszembe, én kézilabdáztam, és nekem az a kedvenc sportágam, amikor ugye a hazai rendezésű Európa-bajnokság volt, akkor kiestünk a csoportba, ugye a férfi válogatott, és ott az újságírói körökben, meg nem tudom, talán szurkolói körökben is elhatalmasodott az a vélekedés, hogy hát ugye a hazai pálya biztosan agyonnyomta a sportolókat. Amúgy most nyilván elvonatkoztatva ettől, ez csak az apropó volt, amiért felhoztam a témát. Ilyen létezik, vagy ilyen van azért? Ezek a profi sportolók is megremeghetnek, hogyha egy egész aréna nekik szurkol igazából? Erre fel kell készülni külön.
Igen, erre külön is készülni kell, főleg, hogyha hazai rendezésű sporteseményről van szó, főleg, hogyha egy Európa-bajnokságot itt, ahogy említetted. Alapvetően én azt szoktam mondani, hogy szoktunk egy kicsit, vagy hát itt egy picit félre szoktunk csúszni szerintem a témában, mert igen, amúgy alapvetően amúgy pozitív hatással van a sportolókra a hazai rendezésű sportesemény, de ennek amúgy a mögöttes pszichológiája az nem feltétlen a sportolókra igaz, hanem annál inkább amúgy a játékvezetőkre. Tehát a hazai szurkolók, akik ott vannak, ők nem is a sportolókra, hanem annál inkább amúgy a játékvezetőkre tesznek nyomást, és olyan sportoknál, főleg azért a kézilabdánál is, ahol azért ítéleteket hoznak meg, azért jellemzőbb az, hogy a hazai csapatnak adnak kedvezőbb ítéleteket, illetve nyilván az ellenfélre van inkább negatív hatással az, hogy a szurkolók, vagy az, hogy egy kicsit ellenük is szurkolnak, amit én nem feltétlen szoktam azért pozitív reakcióval, vagy pozitívan értékelni, de azáltal is, hogy nem nekik szurkolnak.
Na igen, és hogyha saját nem túl bőséges sportkarrieremre gondolok, akkor mondjuk az is nagyon meghatározó tud lenni, hogy a sportoló szempontjából, mert amit a bíráskodásra elmondtál, az természetesen egyetértek, hát amikor egy egész aréna skandálja egy bíró ítélete után, hogy ez hibás döntés volt, akkor nyilvánvalóan átfut az agyán, hogy esetleg keresetlen szavakkal illetik, hogy átfut az agyán, hogy akkor legközelebb hogy ítéljek. Hogyha most csak a sportolókra figyelünk, akkor gondolom, itt mérkőzésen belül, meg egy sportoló lelki dinamikáját figyelve, hogy nagyon meghatározó mondjuk az első lövésed, bejön-e vagy sem, és hogyha nem jön be, hogy akkor az most levisze téged a földre, vagy tudsz tovább lépni, és újra megpróbálod, szóval rengeteg kérdés, persze.
Igen, itt nagyon sok kérdés felmerül. Én azt szoktam mondani, hogy alapvetően minden részletes szituációra, helyzetre nem lehet senkit felkészíteni, ugyanúgy, mint a hétköznapokban. Nem lehet minden dologra felkészülni, ami majd az életünkben történik, viszont arra felkészülhetünk, hogy hogyan fogunk ezekre reagálni, és ugyanúgy a sportolók is. Akár korábbi negatív élmények alapján, hogy azt is át tudták fordítani később pozitívra, ugyanezeket be lehet vinni egy mérkőzésre. Tehát, hogyha mondjuk nem sikerül az első gól, és nem lesz belőle gól a dobásból, akkor ugyanúgy azért merjen odaállni, és ne legyen az, hogy akkor elbizonytalanodik, hiszen ott a nyomás, hogy most akkor ezt be kell lőni, de az előző nem ment be, és ugye ilyenkor rengeteg gondolat jöhet, és egy meccset nagyon, vagy egy meccsben nagyon könnyen ki tudja őket zökkenteni az, hogy elkezdenek gondolkodni ezen. Tehát, hogy ezeket nagyon hamar meg kell állítani, és vissza kell tudni fókuszálni a mérkőzésre, és igenis az az önbizalom, amivel ott vannak, vagy az adott adott készségnek a magabiztossága az ne tűnjön el.
A közösségi médiának szentelni fogunk egy pár percet, és kifejezetten egy párizsi olimpiai történést vagy jelenséget hoznék most fel. Ugye Iman Halif algériai boxolónőről van szó, aki ugye korábban a tavalyi évben azt hiszem nem indulhatott el az ökölvívó világbajnokságon, mert megbukott a nemi teszten, most viszont a Nemzetközi Olimpiai Bizottság engedélyezte, hogy elinduljon, és hát elképesztő, majdhogy nem azt kell mondanom, hogy gyűlölet cunami sugárzott végig mondjuk a magyar közösségi médián, és szerintem nem csak a magyaron. Tehát mondjuk Iman Halifnek mindenféleképpen ezt muszáj volt valahogyan kizárnia, csak hát ugye felmerül a kérdés, hogy akkor ekkora külső zaj van, azt ki lehet-e zárni igazából. Mi magunk is gyakorlatilag a nap 24 órájában kis túlzással használjuk a telefonunkat, hát valószínűleg a sportolók sem feltétlenül kivételek ebből a szempontból, vagy biztos ők is sokat használják a közösségi médiát.
Akkor az utolsóval kezdenék így elsőként. A közösségi médiát azért a sportolók szerintem egyre tudatosabban kezelik, tehát nyilván egy világversenyen nem véletlenül halljuk azt szerintem egyre több nyilatkozatban, vagy előre, vagy utólag, hogy amúgy nem olvassák ezeket. Nyilván itt ebben az esetben egy olyan mértékű, tényleg egy média cunami indult meg, és egy utálati, hát nem is tudom, hogy mi lenne a legjobb kifejezés
erre. Hát ilyen össznépi virtuális koncolás, vagy nem tudom.
Igen, és ez nem tényleg, csak a magyarok igen. által, tehát hogyha megnéztük a nemzetközi sajtót, ott is nagyon sok helyen előjött, tehát hogy ez egy olyan központi téma lett, és valaki annyira ki lett emelve ebből az olimpiai közegből, és ennek a biztonságos közegéből, amire azt mondom, hogy szakmai szempontból ez egy, hát nem is tudom, hogy ő hogy vitte ott tovább ezek után, és hogy nem tört meg. Nyilván állást foglalni nem szeretnék most ebben az ügyben.
Nem, most csak magát ezt a jelenséget, hogy ezt a jelenség, külső zajt.
Ebben az esetben én azt mondom, hogy azért elképesztő mentális erősség kell ahhoz, hogy valaki utána ezt tovább tudja vinni. Nyilván itt azért, amit ő kapott, azt át lehet fordítani motivációra, és egy plusz löketet tud adni. Tehát, hogy azért ez ebbe a formában másoknál is megjelenik, hogy akár, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a magyar csapatok ellen néha azért ugye a franciák ellenük szurkoltak, és ugye nagyon nagy közönség volt, meg szurkolói táborot, ezeket azért a sportolók már előre tanulják, és tele készülnek arra, hogy ezt át tudják forgatni, és inkább egy löketet adjon nekik, mint sem, hogy lehúzza őket. De itt amúgy szerintem ennél a jelenségnél tényleg nagyon fontos, hogy megnézzük mind a két oldalt mentális szempontból, hiszen az egyik sportoló, akár a magyar sportolót nézzük, akár az előtte lévő olasz sportolóhölgyet, hogy nagyon nagy támogatást kapott, és nem csak a saját nemzetétől kapta ezt, hanem elképesztően sok nemzet és sok híresség is kiállt mellettük. Tehát ami szerintem eddig nem volt annyira gyakori, hogy egyre inkább a hírességek is bevonják ugye őket így az olimpiába, hogy fent tudják tartani a nézettséget is, meg az érdeklődést, és ezáltal nagyon sok híresség is állást foglalt ebben, ami nem mondom, hogy feltétlen egy jó dolog, de nyilván valamilyen irányba elvitte. Viszont itt tényleg az, hogy egy pozitív löketet is tud adni, illetve az, hogy a koncentrációt meg kell tudni tartani egy ilyen szituációban, és szerintem ez az az időszak, ahol kifejezetten fontos az, hogy a közösségi médiát, vagy annak a használatát, vagy akár a cikkeket félre tudják tenni a sportolók, és igenis 2-3 hétig ezzel nem foglalkozni.
Egyébként akár mondjuk az olimpiai faluban létezve ilyenkor nyilván ez egy elég privát dolog, hogy a sportolónak ott van a telefon a kezében. Az edző oldaláról jöhet javaslat erre, hogy most ezt ne használd, vagy hát nem akarok elmenni szélsőségesebb esetekben, nyilván nem fogja elkobozni senkinek se a telefonját. Tényleg hogyan lehet ezt kizárni? Csak be kell kapcsolnod a wifi-t, és akkor már ott vagy a közösségi médián.
Egyrészt szerintem most már ugye ezért a közösségi média oldalak is, meg az applikációk is, vagy le tudjuk törölni, vagy deaktiválni tudjuk ezeket a fiókokat bizonyos időszakokra. Tehát tényleg nagyon sok módszer létezik arra, hogy kicsit ki tudjuk ezt zárni. Az edző részéről szerintem azt kell megérteni, hogy amikor mondjuk egy ilyen nagy világesemény van, és sporteseményről beszélünk, itt mindenkinek ugyanaz a célja. Tehát az edzőnek, a sportolónak mindenkinek ugyanaz a célja, és általában egy olyan jó kapcsolat azért meg szokott lenni edző és csapat vagy sportoló között, hogy ezt közösen el tudják dönteni, illetve azért ezek a sportolók, akik kint voltak most Párizsban is, nem egy világversenyen voltak már, tehát ők azért általában már tudják, hogy mi az a mennyiség, vagy mi az a módszer, ami nekik a leginkább bevált, és általában azt szokták már használni.
Az elmúlt percekben Zrubesz Zsófia sportpszichológust hallották, és ennyi fért a Sportérték első részébe, de maradjanak velünk, hamarosan jövünk vissza a folytatással.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.